95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök tegnap este békemissziója következő állomásaként tárgyalást folytatott Donald Trumppal, az Egyesült Államok korábbi elnökével. Tájékoztatta a távirati irodát Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A megbeszélésen a béke lehetőségeiről volt szó, áll a közleményben. Joe Biden amerikai elnök újabb katonai támogatást jelentett be Ukrajnának, amikor a NATO csúcs találkozója keretében találkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Joe Biden hangsúlyozta, az Ukrajna támogatásáról szóló tavasszal a kongresszus által elfogadott nemzetbiztonsági jogszabály alapján már 8 biztonsági segítségnyújtásról született döntés az amerikai kormányzat részéről. A külügyminisztérium később kiadott közleménye alapján az újabb amerikai katonai csomag értéke 225 millió dollár. Elemeit az amerikai hadsereg készletéből hívják le, és tartalmaz rakétaindítókat, korszerű föld-levegő rakétarendszereket, légelhárító rakétákat, valamint további hadi anyagot és felszerelést. Az ukrán elnök megértését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna addig nem lesz a NATO tagja, amíg területén háború zajlik. Volodymyr Zelenszky erről csütörtökön Washingtonban Jens Stoltenberg NATO főtitkárral közös sajtótájékoztatóján beszélt a NATO-Ukrajna tanácsülése előtt. Az ukrán államfő azt ígérte, Kijev mindent megtesz a jövőben is annak érdekében, hogy amikor annak eljön a napja és meghívást kap a NATO-tól, a taggá válás megtörténhessen. Egyben erős megszövegezésnek nevezte a NATO csúcs találkozó szerdán elfogadott nyilatkozatában szereplő szavakat az ukrán taggá válási folyamat visszafordíthatatlanságáról. Volodymyr Zelenszky úgy vélte, Ukrajna NATO tagsága mindkét fél számára sikert hoz. Ukrajna erősíti a NATO-t, fejtette ki az ukrán elnök és úgy fogalmazott. Erős embereink vannak és erős hadseregünk, és egy zsarnok Putyin ellen harcol. Joe Biden továbbra is kitart az elnök jelöltség mellett. A politikus erről sajtótájékoztatón beszélt Washingtonban a NATO csúcs találkozó lezárását követően. A demokrata elnök a legalkalmasabb személynek nevezte magát arra, hogy elinduljon az elnök választáson. Azzal érvelt, hogy egyszer már sikerült legyőznie Donald Trumpot a választáson. Hozzátette, ezt újra meg fogja tenni. Arról is beszélt, hogy még nem fejezte be azt a munkát, amit elkezdett. Hangsúlyozta, hogy még hosszú a kampány, és példaként azt mondta, hogy 5 olyan elnök is volt, akik röviddel az elnökválasztás előtt alacsonyabb támogatottsággal rendelkeztek, mégis győzni tudtak. A magyar családok, ahogyan eddig, továbbra is számíthatnak a jobboldali kormányzatra, írta a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A távirati irodához eljuttatott tájékoztatás szerint több mint 30 családtámogatási intézkedés érhető el. A családokra fordított összeg idén is meghaladja a 3300 milliárd forintot. A közleményben kiemelték, hogy 2011 óta 178 ezer gyermekkel több született meg, mint amennyi a családbarát fordulat nélkül született volna. A családok biztosak lehetnek abban, hogy a jobboldali kormányzat számára a család érték, és továbbra is mindent megtesz azért, hogy a vágyott gyermekek megszülessenek, a családok biztonságban a saját otthonukban éljenek és neveljék fel gyermekeiket, a fiatalok Magyarországon boldogulhassanak, az idősek pedig békés nyugodt kort élhessenek meg, fogalmazott a Kulturális és Innovációs Minisztérium a közleményében. Meghosszabbítja a harmadfokú hőségriasztást július 18-án éjfélig az ország egész területére vonatkozóan az országos tisztifőorvos. Közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A két szervezetnek a távirati irodához eljuttatott közös közleménye szerint a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján rendelik el a hőségriasztás meghosszabbítását. A tájékoztatás szerint továbbra is a legmagasabb fokú hőségriasztás lesz érvényben. Felhívták a figyelmet, hogy a tartós hőség megterheli a szervezetet, különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, a várandósak, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Fontos a folyamatos folyadékpótlás, és aki teheti, a déli órákban ne tartózkodjon a tűző napon, emelték ki. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. A gomoly felhő képződés erőteljessé válhat, és elszórtan nagyobb számban az ország északi felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok, amelyeket lokálisan intenzív csapadék és erős vagy viharos erejű széllökés kísérhet. A zivataroktól függetlenül legfeljebb megélénkül a délire, délkeletire forduló szél. A hőmérséklet napközben 34 és 41 fok között várható. Legmelegebb az Alföldön lesz. Késő estére is csak 25 és 33 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás. A könyv. Az öreg úr volt az utolsó, akit beengedtek a karácsonyfával díszített és ajándéktárgyakkal megrakott szobába. A szoba különösen elváltozott ez estére, mintha rejtélyes erő tört volna be ide, vad és kedves kalandor, s mindent elmozdított helyéről. Ez a kalandor a szeretet volt. Apuska, mondta fia a gyáros. Tessék velem jönni. A szoba egyik falát teljesen elállta egy leplekkel borított szokatlan méretű bútordarab. Most elrántotta a fiú a lepleket, mint egy szobor ünnepségen. Óriási könyvszekrény tűnt elő. Hosszú polcok, fényezett, kemény fából faragott műremek. 1000 kötet is elfér benne, mondta nagy zoló hangon a fiú. 1500 is. A családtagok hüledeztek, óbégattak. Az ajándék csak ugyan fejedelmi volt. Nagyrészt a fiú rádiógyárában készült egy elkallódott műasztalos segítségével. Megállapították, hogy a könyves szekrényre sürgős szükség volt, emésztő szükség, csak ugyan nem lehetett már tovább élni ebben a rendetlenségben, az apa munkaszobájának félelmes zűrzavarában. Az öreg úr 30 éven át a görög nyelv szépségeit magyarázta az egyetemen. Szenvedélyesen gyűjtötte a könyveket, s makacson és bogarasan tiltakozott minden kísérlet ellen, amely megbonthatta volna munkaszobájának félelmes és módszeres rendetlenségét. De az új könyves szekrényt most mégis elérzékenyülten nézegette. Megtapogatta a fényezett fát, megölelte fiát, s boldogan mondotta. Igen, igen. Gyönyörű. Mindjárt holnap neki kezdek. Stétova mozdulattal mutatott a szekrények, asztalok, bútorok tetején, az ablak tövében, a rodgyant kanapé alatt felhalmozott poros kötetekre. Egy élet szellemi romhalmazára, 70 esztendő kíváncsiságának ez szellemi trágyadombjára. Aztán a gyermekek elrontották az új körvasút játék kapcsolójával a villanyt, és mindenki szerelni kezdett. Elégedett, boldog hangulatban ültek vacsorához. Csak ugyan mindjárt másnap, még az első ünnepnapon nekilátott a rendezkedésnek. A család szeretett volna segíteni a hajlongó öreg úrnak, de féltékeny örömmel hárított el minden segítséget. Egyedül emelgette a poros köteteket. Rétegenként tárult feléje a múlt. A könyvespolcok fele megtelt görög szakirodalommal. Aztán természettudományos művek kerültek sorra, melyeket tisztelettel és enyhe gyanakvással emelgetett és rakosgatott, a szakember gyanakvásával, aki szakmája tárgykörét tudja csak ellenőrizni, és minden más tapasztalás és vélemény kisé gyanús számára. Aztán a remek írók köteteit rakta rendbe, az ünnepélyes és rangtartó köteteket bőrben és aranyban. E poros műtárgyakat, melyek hideg és ünnepélyes köntösben őrizték halhatatlan, az idő vetélkedő értékeléseinek szűrőjén már sokszorosan átszűrt tartalmukat. Az öreg úr ifjú korában maga is műkedvelő író volt. Aztán szerény és bölcs tapintattal megadta magát a görög irodalomnak. Csak arról írt, amire szakmája kényszerítette, s az irodalommal, a naggyal, távolival és igazival alázatosan tartotta a rokonságot. Most elérzékenyülten rakosgatta a hazai és külföldi remekírók köteteit. Elérzékenyülten, de különösebb érdeklődés nélkül. 70 éves korában észrevette, hogy már csak szakmája érdekli, semmi más. Szakmájából is inkább csak a tévedések, a durva valótlanságok. Az irodalomra már csak úgy gondolt, mint egy távoli földrészre, melyet valamikor ifjú korában beutazott. Már csak emlékezni akart. Este felé elfáradt a rakosgatásban. Leült az új könyves szekrény előtt a pudvás karosszékbe. A könyvekkel félig megtöltött polcok árnyékában szivarra gyújtott. És pislogva nézelődött. A padlón, az ablak előtt, a szekrények tetején még mindig hevertek kószakötetek 100 és 100. Egyszerre rosszkedvűen bámulta a félelmes és érthetetlen könyvtömeget. Mit adtak a könyvek? Tapasztalást. de semmiféle tapasztalás nem segített. Most az élet utolsó idejének alkonyatában csak nem ellenségesen bámulta a könyveket, melyek mindig csak a részletekre feleltek. Az egészre nem tudott felelni senki. Este felé leánya lépett be a szobába, és lámpát gyújtott. Elfáradt a puska. Igen, mondta bizonytalanul. Elfáradtam, kedvesem. Igazad volt, már nem nekem való a hajolgatás. Majd megkérlek, mondta, s krákogott. Igen, megkérlek, rakjátok mindezt a helyére. Kissé megvetően mondta ezt. Legyintett hozzá, és a könyvekre mutatott általában. A család szépen rendbe rakta az öreg úr könyveit, minden sorjában úgy, ahogy kívánta. Külön a tudományos irodalmat, aztán külön a remek írókat, s a korszerű irodalmat is. Az öreg néha megállott, csak nem ellenségesen bámulta a tarka könyvsorokat, kissé fitymáló mosollyal nézelődött. Egy este vacsora után azt mondta a lányának: azt a kis barna kötetet hová tetted, kedvesem? Melyik kötetet, apuskám? Az öreg a levegőbe nézett. Szája hangtalanul mozgott, mintha számolna. De csak emlékezett. Aztán elvörösödött és bosszúsan mondta: nem jut eszembe a címe, hallottál ilyet? Legkedvesebb könyvem volt. És olyan élesen látom magam előtt a kötést, barna kötés volt, régies aranybetűkkel. Az volt a címe: várj, itt van a nyelvem hegyén. De nem jutott eszébe a kedves kötet címe. Csikorgó, elakadó aggyal mérgesen gondolkozott. Micsoda bosszúság, mondta indulatosan, szégyenkezve. A vénség, lányom, a vénség. Az ember elfelejti a legkedvesebbet. Mégis, mondta a lány, tessék csak emlékezni. Leült a könyvekkel szemközt, nézte a tengernyi papírost, és iparkodott emlékezni. Kis barna kötet volt, motyogta. Mindig itt állott, itt valahol a kis asztalon. Látod? Mondta bosszúsan. A régi rendetlenségben jobban megtaláltam mindent. Evádot a következő napokban is hajtogatta, hogy a régi rendetlenségben minden a helyén volt, és most elrakták valahová a legkedvesebbet, azt a kis barna kötetet az aranybetűs címzéssel. Öreges együgyűséggel visszatérte barna kötetre, melynek címe később hetek múlva sem jutott eszébe. Várj csak, mondta egy reggel fiának felcsillanó szemekkel. Most eszembe jutott. Nem is barna volt, hanem vörös. Olyan, kereste a szót, bíborvörös, mint a bíborosok Rómában, mondta elégedetten. A fiú figyelmesen hallgatta. Milyen könyv volt, édesapám? Kérdezte aztán. Mi volt a tartalma? De az öreg nem hallotta a kérdést. Az asztalra ütött, élénken felállott, a munkaszoba felé totyogott. Kereste a könyvet fél napon át. Aztán megfeledkezett róla. A család szeretettel mosolygott háta mögött. Öreg már, nagyon öreg, mondták. És vigyáztak rá, óvatosan kényeztették. Néha heteken át nem beszélt a könyvről, a kis, barna vagy piros kötéses könyvről, a szép aranybetűkkel, élete legkedvesebb könyvéről. Aztán észbe kapott, mérgesen keresni kezdte, létrára állt, átvizsgálta a legfelsőbb polcokat is. Indulatosan szórta szét a bölcsköteteket, a szép irodalmat, a szakírók és remekírók műveit. A könyves szobában minduntalan takarítani kellett utána. A család már megbánta, hogy könyvszekrénnyel bolygatták meg élete nyugalmát. A rendetlenség, mely szobájában az évtizedek során kialakult körülötte, rend volt számára. Valamilyen poros, réteges rend, melyben elmerült minden emlék. Most felzavarták ezt a rendet. Ebéd közben nyugtalanul pislogott, lefogyott. Keveset evett, sokat pipázott és krákogott. Látnivalóan nyugtalanította valami. A fiú egyszer faggatni kezdte. A könyvet keresi még, apám? Fújtatott, és halkan gyámoltalanul mondta. Keresem, hogy ne keresném. Biztatták, mondjon valami közelebb itt a könyvről. Elég, ha a szerző nevét megmondja, rögtön megszerzik összes munkáit. Vagy talán meséljen az elkallódott kötet tartalmából valamit. De az öreg nem állott kötélnek. Vádaskodott, hogy valaki elrakta a könyvet, vagy kölcsönadták irigy idegeneknek, akik ma is ott őrzik egy idegen lakás fiókjában. A családtagok szomorúan bizonygatták, hogy az öreg rohamosan hanyatlik, s ügyelni kell már rá. Sétára sem engedték többé. Később aztán ő maga is megfeledkezett a könyvről, a híres, kedves könyvről, melyet olyan nagyon szeretett. Mind ritkábban emlegette. Összetévesztette valamivel, mondta a fiú. S vállat vont. Aztán elfeledték az egészet. Az öreg ez években már csak ritkán olvasott. Szemérmesen élt, mint egy rejtőzött a világ elől öregségével, mint valamilyen különös betegséggel, melyet nem illik mutogatni a világnak. Ez a rejtélyes szemérem késztette, hogy ne mutatkozzék gyakran családtagjai előtt sem. Csak lányával fért meg valamennyire, özvegyasszony lányával, aki napjában kétszer átjárt hozzá, vigyázott a konyhára és az öreg kényelmére. Az első őszi hideggel meghűlt az öreg úr, de nem feküdt ágyba. Az orvos is jobb szerette, ha ülve tölti az időt, karosszékben. Könyvei előtt üldögélt, a betegség az ősz és a magányosság félhomályában, mikor egy délután leánya belépett hozzá. Ilus, mondta csendesen. A leány meglepte az öreg hangjának érzelmes élénksége. Melléje ült, megérintette csontos kezét. Mi tetszik a puska? Megvan, Ilus, újságolta boldogan. Eszembe jutott. A könyv címe? Kérdezte a leány. Mert ők ketten összetanultak ez években, mint a házastársak, s gyorsan és kevés szóból is megértették egymást. Címe? Mondta az öreg. Nem, a címére nem emlékszem. Nem is fontos. A szerző neve? Arra sem emlékszem, mondta csüggetten. Hát, apuskám. És a lány mosolygott a homályban. A mesére emlékszem, mondta halkan, bizalmasan, boldog sejtetéssel. Tessék elmondani, kérte a leány, és közelült apjához, mintha nagyon érdekelné a mese. De az öreg hallgatott. Vakmosollyal hallgatott, befelé nézett, a másik belső félhomályba, az emlékezés alkonyatába. Nagy sokára szólalt meg. Olyan egyszerű történet volt, mondta. Kis barna kötet. Azt hiszem, orosz író írta. De lehet, hogy magyar. Igen, igen, magyar volt. Erősítgette hirtelen buzgalommal, mintha valami, ami kedves és fontos, nem is lehetne más, csak magyar. Egy régi író írta. Nem volt híres. Tudod, igen, igen, mondta a lány. Ez volt a legszebb, a legbölcsebb történet, mondta az öreg, és nehezen lélegzett. A lány várta a történetet, de nem következett semmi hasonló. Az öreg némán ült a sötétben, több ezer könyv árnyékában, nehezen lélegzett, majd reszkető kezekkel megtöltötte pipáját és rágyújtott. A szomszéd szobában már vacsorára terítettek, csörömpöltek a tányérokkal. Valaki fütyült az estében a nyitott ablak előtt. Így ültek, Némán. A legszebb történetre gondoltak, mely elkallódott valahol. Akkor este a lány megértett valamit. Később, esztendők múlva, amikor az öreget már eltemették, így mondta el ezt az estét a családnak. Tudjátok, ültünk a könyvek előtt, és hallgattunk. Akkor megértettem, hogy talán nem is volt soha sehol az a kis barna kötet a régies aranybetűkkel. A kötet, melyet oly mohón csüggetten keresett. Nem is élt soha az író, kinek nevét nem tudta megmondani. És a történetet, a legszebb, legbölcsebb történetet, melyet élete végén szeretett volna olvasni, vagy még egyszer elolvasni, nem is vetették papírra soha. De valamire emlékezett, ami hiányzott az életből. Hiányzott a sok ezer kötetből, mindenből, amit tanult, gondolt, olvasott. Van egy történet, egy mese, melyet mindig újra szeretnénk elolvasni. Nem gondoljátok? A könyves szobában ültek és mosolyogtak. Elnézően mosolyogtak, és tájékozatlanul. Azért keressétek csak, mondta a fiú és mosolygott. Keressétek csak azt a barna kötetet. Talán előkerül egyszer. Gyermekeinek mondta ezt, kik a könyvek tövében ültek, s bizalmatlanul pislogtak a nagyokra, a könyvekre és a halottak tárgyaira. Bizalmatlanul és kíváncsian, mint mindig, ha a nagyok beszéltek valamiről, ami a halottakra, az emlékekre, a múltra, és a tapinthatatlan dolgokra vonatkozott.
Elhangzott Márai Sándor a könyv című írása, felolvasta Baranyi Péter színművész, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Pápua Új-Guineában lelkielőkészületek folynak a pápa szeptemberi látogatására. Az amszterdami Minden népek asszonya jelenések, 6. Pál jóváhagyta a negatív ítéletet. Gondviselés, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 15. vasárnapra. Pápua Új-Guineában lelki előkészületek folynak a pápa látogatására. Nagy lelkesedéssel készül a katolikus közösség Ferenc pápa érkezésére, aki ázsiai körútján szeptember 6-a és 9-e között Pápua Új-Guineába utazik. Kegyelmi esemény lesz jelenléte a kiterjedt és sokszínű országban, mely elismeri a keresztény hit emberi és spirituális értékeit, mondta el a Fidesz missziós hírügynökségnek Páter Viktor Ros, verbita misszionárius, aki 1981 óta él Pápua Új-Guineában, ahol a pápai missziós műveket igazgatja. A 70 éves indiai misszionárius arról számolt be, hogy hogy nagy örömet keltett a pápai út hivatalos bejelentése. Valamennyi plébánián és közösségben imával készülnek lelkileg a Szent Atya fogadására. Kérik Istent, hogy tartsa meg Ferenc pápát jó egészségben, hogy utazhasson és eljusson e távoli földre, ahol Isten népe, de velük együtt minden állampolgár nagyon boldogan és meghatottan fogadja majd. Ezentúl pedig számos közösségben találkozókat és szemináriumokat szerveznek, hogy elmagyarázzák az embereknek a pápa szerepét, funkcióját, identitását, küldetését a katolikus egyházban, tekintettel arra, hogy nem pusztán lelkivezető, hanem államfő is. Az emberek kíváncsiak és szeretnének többet megtudni róla, fejtette ki Páter Ross. A program szerint a pápa két helyen áll meg, a fővárosban, Port Moresbyben és Vanimóban, ahol virágzó katolikus közösség él. Sok a misszionárius, köztük számosan argentinok, akik különösen nagy örömmel találkoznak honfitársukkal. Néhány évvel ezelőtt Vanimói és Pápua Új-Guineai megkeresztelt világi hívek találkoztak a pápával a Vatikánban, még a pandémia előtt. Azt lehet mondani, hogy az a találkozó volt az első apró lépés ennek az apostoli zarándoklatnak a megvalósításához, mert a hívek elmondták a Szentatyának, mennyire nagyon szeretnék, ha fölkeresné hazájukat, hogy megmutathassák a hit gyümölcseit ezen a földön, emlékeztetett a misszionárius. A pápai missziós művek helyi igazgatója elmondta, mennyire hálásak Ferenc pápának, amiért a május 29-i általános audiencián lelki közelségét fejezte ki a lakosságnak a Pápua Új-Guineát sújtó földcsuszamlás miatt, mely több mint 2000 áldozatot szedett, 6 falut rombolt le az ország középső részén. Az Úr adjon vigaszt a hozzátartozóknak, mindazoknak, akik elveszítették otthonukat, és a pápua népnek, amellyel, ha Isten is úgy akarja, szeptemberben találkozom, mondta akkor a pápa. A helyi egyház minden rendelkezésre álló eszközzel segített a bajban, anyagi és lelki téren egyaránt, szolidaritásával valóra váltva a pápa szavait, nyilatkozta Páter Ross. Az óceániai országban az alkotmánymódosítás kérdése is napirenden van, amelybe beillesztenék a keresztény vallásra való kifejezett utalást. A politikai közéletet és a parlamenti munkát érintő kérdésről már nyilatkoztak a helyi püspökök. Álláspontjuk szerint az alaptörvény preambuluma már utalást tartalmaz Istenre, ezért nem tartják szükségesnek a felekezetiség irányába történő további módosítást. Pápua Új-Guinea laikus állam, ahol egyértelmű és nagyfokú a vallásszabadság, a vallásgyakorlás és a társadalmi mozgástér. Ezt mutatja az is, hogy az országban az iskolák nagy része az egyházakhoz tartozik. A felekezeti állam létrehozását evangéliumi protestáns csoportok szorgalmazzák, amit nem szabad megengedni mindenki érdekében, zárta gondolatait Páter Viktor Ross, Verbita misszionárius, a pápai missziós művek Pápua Új-Guinea igazgatója.
Az amszterdami Minden népek asszonyai jelenések 6. Pál jóváhagyta a negatív ítéletet. A hittani dikasztérium nyilvánosságra hozta a Montini pápa által jóváhagyott egyhangú döntést, amely megerősítette az állítólagos holland jelenések nem természet fölötti jellegének megállapítását. A hittani dikasztérium nyilvánosságra hozta a bíboros tagok negatív és végleges ítéletét, akik 1974-ben egyhangulag kinyilvánították, hogy a Minden népek asszonya állítólagos amszterdami jelenései nem természetfelettiek. A döntést 6. Pál pápa jóvá hagyta. A korábbi években a dikasztérium, olvashatjuk a július 11-én csütörtökön kiadott sajtóközleményben, általában nem hozta nyilvánosságra az állítólagos természetfeletti jelenségekkel kapcsolatos döntéseket, de a felmerült tartós kételyek láttán, amelyek az 1945 és 1959 közötti amszterdami állítólagos jelenésekhez és kinyilatkoztatásokhoz, illetve a Minden népek asszonya iránti tisztelethez kapcsolódnak, a hittani dikasztérium közé teszi az akkori Szent Kongregáció rendes ülésének eredményét, amelyet 1974. március 27-én tartottak. Íme az ítéletek. Első pont. Ami a doktrinális ítéletet illeti, omnes constat de non supernaturalitate. Kettes pont. Ami a jelenség további vizsgálatát illeti, omnes negative. Ezeket a döntéseket, olvasható a sajtóközleményben, hatodik pápa hagyta jóvá a Szent Kongregáció prefektusa 1974. április 5-i audienciáján. Azért teszik közzé, hogy Isten szent népe és pásztorai levonhassák a szükséges következtetéseket, zárul a hitani dikasztérium sajtóközleménye. A májusban életbe lépett új előírások előtt a dikasztérium csak a püspökkel közölte a hivatalos döntéseket, és legfeljebb csak egy általánosabb hírt adott ki. Most azonban az esetleges félreértések tisztázása érdekében nyilvánosságra hozzák a pápa által jóváhagyott ítéletet, amely jelen esetben a legnegatívabb ítélet, amely megállapítja a nem természet feletti jelleget, amelyet az új előírások továbbra is előirányoznak. Ez egy olyan ítélet, amelynek konkrét és bizonyított tényeken és bizonyítékokon kell alapulnia, amelyek igazolják az állítólagos jelenség nem hiteles mi voltát. 1945. március 25-én az amszterdami eukarisztikus csoda 600. évfordulóján Ida Pederman elmondta, hogy látta a szűzanyát, aki Minden népek asszonya címmel mutatkozott be neki. Ida 1905-ben született Alkmaarban, a család 5 gyermeke közül a legfiatalabb volt. Ida 8 éves korában elvesztette édesanyját, és röviddel ezután családjával Amsterdamba költözött, ahol 1996-ban bekövetkezett haláláig élt. Az állítólagos március 25-i jelenést további 55 követte 1959-ig. A 14 év leforgása alatt a szűzanya, Ida elbeszélése szerint, előre felfedett neki különféle eseményeket, köztük 12. Pius halálát, és megmutatta saját magát, amelyet később Heinrich Repke festő festett meg az állítólagos látnok leírása alapján. Ma ezt a képet egy 1973-ban épült kápolnában őrzik a Diepenbrockstraat 3 szám alatt, egy Amsterdam déli részén található lakónegyedben. 1956-ban Haarlem Amsterdam akkori püspöke Johannes Petrus Huybers a Mária jelenések kapcsán kijelentette, hogy non constat de supernaturalitate. Az akkori hittani kongregáció 1974 májusában súlyosabb ítéletet hozott, amely 6. Pál pápa személyes jóváhagyásával meghozta a constat de non supernaturalitate végleges elutasító ítéletét. 1996-ban Huybers püspök utódja, Henny Bomers püspök a szentszékkel konzultálva lehetővé tette a Minden népek asszonya tiszteletét, de nem ismerte el az állítólagos jelenéseket. Ezzel ellentétben utódja, Jos Punt püspök 2002-ben elismerte annak hitelességét, anélkül azonban, hogy konzultált volna a szentszékkel. 3 évvel később, 2005-ben a hittani kongregáció eltávolított néhány szót abból az imából, amelyet Szűz Mária Ida Pedermannak hagyott, mivel azok nem feleltek meg a katolikus tanításnak. Végül 2020. december 30-án Haarlem új püspöke Johannes Hendrix, miután konzultált a hittani kongregációval és egyetértésben azzal, kijelentette, hogy a Minden népek asszonya cím használata Szűz Máriára önmagában teológiailag megengedhető. Ennek a címnek az elismerése azonban még csak burkoltan sem értelmezhető egyes jelenségek természet fölötti voltának elismeréseként, hiszen a kongregáció ezzel kapcsolatban negatív ítéletet hozott, amelyet 1974-ben 6. Pál jóvá hagyott. A különféle üzenetek között, amelyeket a szűzanya hagyott Idának, az a kérés is szerepel, hogy az egyház ismerje el Mária társmegváltó dogmáját. A kérés 1952. december 8-ára nyúlik vissza. Ezzel kapcsolatban emlékeztethetünk arra, amit Ferenc pápa legalább 2 alkalommal mondott. 2020. április 3-án a Szent Márta házban bemutatott reggeli szentmiséje homíliájában a pápa a következőket mondta. A szűzanya nem akart semmiféle címet elvenni Jézustól. Nem kérte, hogy kvázi megváltónak vagy társmegváltónak hívják. Nem. Csak egy megváltó van, és ezt a címet nem lehet megduplázni. A 2021. március 24-i általános kihallgatáson megismételte ezt a kijelentését. Krisztus az egyetlen megváltó, Krisztussal nincsenek társ megváltók. A jelenések előzményei. Ida rendszeresen látogatta a domonkosrendi Spújélstráti templomot, és szokása szerint egyedül ment hazafelé az utcán. Egyszer csak eltűntek a falak, egy nagy fényességet látott, és egy szép keleties vonású nő állt előtte. Nem tudta, mennyi ideig tartott a jelenés, de amikor eltűnt, azonnal hazaszaladt. Otthon elmondta apjának, aki azt tanácsolta, hogy senkinek ne mondja el, mert ki fogják nevetni, és azt fogják gondolni, megbolondult. Kezdetben nővére jegyezte le szóról szóra látomásait, mert ő is jelen volt az eseményeknél. Ida rendszeresen gyónt, a jelenések idején gyóntató papja kísérte figyelemmel a jelenés sorozatot. Ida Pederman egész életét a minden népek asszonyának szentelte. Heinrichs Bomers harlemi püspök maga tartotta a temetési szertartását. Beszédében megemlítette, hogy Ida sohasem vált beképzelté és irtózott attól, hogy megkülönböztetett figyelmet szenteljenek személyének. Szerény maradt haláláig, ami jó jel. A püspök szerint nem volt kétséges, hogy Ida az igazat mondta egész életében, és életét alárendelte a minden népek asszonya tiszteletének.
Gondviselés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 15. vasárnapra.
Nagy szárasság idején történt. A falu papja kihirdeti a híveknek, jövő vasárnap úgy készüljenek a szentmisére, hogy sokkal több időt szánnak imára, amelyben kérik, adjon végre esőt az Isten. Következő vasárnap sokan mennek a templomba, még mindig tűző napsütésben. Észrevesznek egy gyereket, akinél esernyő van. Nem értik, miért cipeli magával ebben a napsütésben, ezért néhányan rá is kérdeznek, miért cipeled magaddal azt az esernyőt? Mire a gyerek így válaszol. Hát nem ma imádkozunk esőért. Hazafelé biztos szükség lesz rá. A gyermeki hit komolyan veszi az imádságra való felszólítást, hiszen bízik a gondviselésben. Amikor Jézus elküldi tanítványait kettessével, meghagyja nekik, hogy csak a szükségeset vigyék magukkal. Teszi ezt azért, hogy időben tudatossá váljon számukra is, birtokolni nem ugyanaz, mint lenni. Jézus itt nem arról beszél, hogy ne dolgozzunk a szükségesért, hanem arról, hogy ne féljünk a fölösleges elveszítésétől. Mindannyian ismerünk legalább egy családot, akik eltávolodtak az évek folyamán egymástól. Miközben az anyagi biztonságot teremtették meg maguknak, elveszítették a legszükségesebbet, egymást. Úgy dolgozni a szükségesért, hogy közben ne veszítsük el a legfontosabb értékeket, hogy az értékek úgymond ne degradálódjanak érdekké. Milyen jó lenne, ha érdekképviseleteink értékképviseletté fejlődnének vissza. Ha például az időt, az egyik legnagyobb értékünket egymásra költenénk újra, egymással töltenénk el. Hogy teljesebb legyen az időnk, betelt időt, és ne elmúlt időt éljünk. Így lehetnénk ajándékká egymás számára. Nem csak birtokolni, hanem lenni, jelen lenni, Isten számára és egymás számára is. A kettessével szétküldött tanítványok azt is megtanulják mesterüktől, hogy nincsenek értékesebb dolgok az életben, mint az őszinte találkozások. Amikor tényleg igazi találkozásokban van részem, akkor az felejthetetlen élménnyé válik, és abból gazdagodom igazán. Lényem, emberségem gazdagodik. Így rádöbbenhetek arra is, hogy önmagam számára is ajándék vagyok, és lehetek. Mindezt a csendben lehet legjobban megtapasztalni, és azt is, hogy az élet lényege az önátadásban rejlik. Önmagamat átadni pedig csak akkor tudom igazán, ha átadom Istennek múltamat, jelenemet és jövőmet. Ez az átadás elengedés, amely a legnagyobb felszabadulást jelenti, igazi szabadsággal ajándékoz meg. Elengedem múltamat, amelyben bűnöket követtem el. Ha újra előjön, adjam át újra, engedjem el újra. A legborzalmasabb annak az embernek az élete, aki a saját és mások bűnét állandóan felidézi. Nyugtalan marad a szíve, és jajjanak az embernek, mert bár Isten többféleképpen jelzi követeink keresztül, hogy ne azzal foglalkozzon, ami lejárt, mégis a múltban él. A múltat, annak bűneit idézi fel folyton, és így annak rabságában marad. Az ilyen ember nem akar megtérni, nem akar feledni. Isten képes elfelejteni bűneinket, de ő nem. Az ilyen emberre mondja Jézus, hogy még a port is rázzátok le lábatokról, amikor úgymond nem fogadnak be, mert a békességet nem akarja az ilyen ember befogadni. A múltban él. Ha tehát jelenemben sikerül magam neki átadnom újra és újra, akkor fokozatosan megszabadulok múltamtól. S ha a jövőmet is átadom, és így elengedem, akkor a fölöslegemtől is megszabadulok. Az az ember szabad, az az ember boldog, aki tud szűkölködni is, bővelkedni is. Arra figyel, ami éppen van, mert semmi sem történik Isten tudta nélkül. Kérjem, kérjük a gondviselésre való igazi ráhagyatkozás kegyelmét. A mi atyánk kérése is arra hív meg, hogy a mindennapi kenyeret minden nap aznapra kérjük. Minden napnak megvan az ajándéka. A ma ajándéka mára szól. Ha nyitott szemmel és szívvel járok, észreveszem az ajándékokat, és megtanulom lassan elengedni azt, ami fölösleges az életemben. Mi a szükséges az életemben, és mi a fölösleges? Ez a következő hét kérdése.
Gondviselés. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 15. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Te titkos rejtett vágyom ismered, mégis miért nem, úgy lett minden. Hol vagy bánatom, nézd eltemet, arcod nélkül, csak a sötét éjjön értem. Már értem, ha félek, a kezedben élek, de el nem hagy sosem, mert a tervemnél jobban gondoskodsz rólam, ez jó. A fél homályban honnan várjam, mellettem vagy, mint védelmező.
győztessel él, a harcban nem fél, de el nem hagy sosem. És ha csak a eldőlt, az ellenfél hátra lesz jó.
A nap verse.
Tóth Árpád, ez a nap is. Ez a nap is, mint a többi, elmúlt vége. Ez az est is, mint a többi, eljött béke. Szerény béke, de hálával veszem ezt is. Jó pihenni, ha az ember csatát veszt is. Furcsa béke. Hallgat talpig feketében, mint egy titkos esti virág, mely az éjben, alkonyatban nem egyéb, csak néma illat, mit az ember behunyt szemmel mélyre szívhat, elmosódva, álmosodva, nem keresve, milyen lehet az illatnak szirom teste. Szép virág-e, mint az ifjú, mint a pőre rózsabimbók hajnalszínű gyenge bőre, vagy csak fáradt, régi rózsa, mely reggelre széthull némán, földporával elkeverve.
Tóth Árpád Ez a nap is című versét Fehér István előadásában hallották. Tóth Árpád költő, műfordító, 1886. április 14-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött. Gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közöltem, a lapnak 1908-tól lett munkatársam. Az egyetemet nem végezte el, mikor addig elismert szobrász apjának debreceni szabadság emlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot. Felhagyott tanári ambícióival és visszaköltözött Debrecenbe. A debreceni Független Újság színi kritikusa, majd a debreceni Nagy Újság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adottak. Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól Hatvani Lajos újságának az Esztendőnek volt segédszerkesztője. Ugyanebben az évben a Vörös Marti Akadémia titkárává választották. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írt, a tanácsköztársaság bukása után pedig költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett. Színes híreket és politikai glosszákat írt alapban. A 20-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége. Tóth Árpád 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.
Thank you.
A nap imája.
Mennyei atyám, hálát adok neked az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál. Újraébredt lelkem, legyen egészen a tiéd. Ezen a napon úgy akarok járni kelni, mint te. Mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tetteimből pedig a krisztusi szeretet sugározzék rá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna. Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam magam élni mások helyzetébe. Add, hogy soha se veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő. Add, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre oly nagy szükség van a szomorú világban. Végül add meg, hogy mindenkit legalább parányit közelebb vezessek szent fiadhoz, a szűzanya által. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510